kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint. Giron megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta a belügyminiszter a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lône megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben az Atlanti-óceán partvidékén. Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben, közölte az államfői hivatal. Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid, Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatásfejlesztést. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Köti Vízik PR munkatársa a Magyar Távirati Irodát. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot vélhetően marha fekáliát eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, a szakhatósági vízi mintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium ugyanis akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 27-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Fodor Ákostól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, és így hangzik, attól még senki és semmi nem jó, hogy van nála rosszabb is. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk. Témánk a rehabilitációs ritmus és táncterápia lesz. Ezután útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el. Csóri Sándor Anyám Fekete Rózsa című versét Szegvári Menyhért mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Pantaleon, a hét alvó szent és Szent Nevalon életéről lesz szó. 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Érdemes lesz ma is velünk játszaniuk, ugyanis páros belépőt sorsolunk a Muhi Beach-re, vagy akár könyveket is nyerhetnek tőlünk. Ha tehetik, töltsék velünk a hétfő reggelt.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ennek a meghívásnak pedig az a magyarázata, hogy itt volt a stúdióban az osztályvezető főorvosnő, és nem kis büszkeséggel mondta el azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket, amelyekkel megpróbálják a mozgásukban valami módon korlátozott emberek mindennapjait megszépíteni, fájdalmukat eltüntetni, tehát az életminőséget javítani. És e tekintetben mondta, hogy van nekünk egy teljesen speciális táncterápiánk, rehabilitációs ritmus és táncterápiánk, hogy pontosan fogalmazza.
Így van.
De mielőtt erről a terápiáról tudnánk beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni, én azt kérdezném meg Mónikától is, és Évától is, hogy hát nem így kerültek oda a kórházba, hanem eredetileg hogy? Mónika?
Én, mint ápoló dolgoztam, a rehabilitációs osztályon, korábban van egy rehabilitációs diplomám, ehhez kapcsolódóan kezdtem el a rehabilitációs osztályon dolgozni, és ott javasolt az osztályvezető főorvos úr, hogy specializálódjak az ergoterápiára, és így képeztem magam.
Nem volt mindig
magam.
Ott rehabilitációs osztály a Szent Ferenc kórházban, nem. Akkor máshonnan kellett oda menni, ugye?
Igen, először a megyei kórházban volt, majd később ugye a Vasgyári kórházban,
volt
és Szikszón is onnan
mondjam,
kerültünk be a Szent Ferenc Tagkórházba.
És Évából hogy lett ilyen terapeuta?
Én 92-től itt dolgoztam a megyei kórházban, a központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztályon.
Ekkor ez így volt ugyanebben az épületben, még ötvös éven a főorvosnőn.
Így van. Itt voltam. Először az intenzív osztályon dolgoztam, intenzív terápiás szakápoló, és utána elvégeztem az anesztes szakasszisztensi tanfolyamot, tehát az anesztézián is dolgoztam kerek 6 évet, aztán utána egy kis varga betű külföldre, Ausztriában és Németországban is dolgoztam gondozó nőként, emellett még így mellékesen elvégeztem a Miskolci Egyetem germanisztika szakát, tehát bölcsész diplomám is van, és szakfordítással is foglalkoztam, aztán visszakanyarodtam az egészségügyhöz, és dolgoztam klinikai kutatásokban 2,5 évig, és aztán a sors ide hozott engem.
Kalandos életút, ami
igen, kalandos, de sokféle tapasztalatot szereztem, ezeket mind tudom alkalmazni, és nagyon jó, hogy ilyen alapjaim voltak, hogy anesztézia és intenzív terápia, mert amikor az ergoterápiával én találkoztam, megmondom őszintén, hogy azt meg kellett tanulni átolcetig, mert nem nagyon, én az elejét láttam és abban tevékenykedtem, de én a végét nem tudtam, hogy egy sérülés vagy stroke után mi a teendő, én abban már nem voltam benne.
Igen.
És most viszont ezt a munkát végzem, úgyhogy ezt meg kellett tanulni, és az alapok nagyon jók voltak hozzá, úgyhogy 2023-tól én is itt dolgozom ezen az osztályon.
Meg is magyarázzuk majd, mert én is kíváncsi vagyok az ergoterápiának a részleteire, de először magyarázzuk meg azt a képet, amit megpróbáltam láttatni, illetőleg a pólón lévő ábrát. Jó? Mit szimbolizál ez?
Gyakorlatilag mi ergoterapeuták élni tanítunk. Tehát az agy azon területével foglalkozunk, amelyek utána elvégzik a mindennapos élettevékenységeket. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nehéz úgy élni, hogyha valaki a stroke után szédül, vagy nem tudja önállóan a napjait megtervezni, megszervezni, vagy azokat a mindennapos tevékenységeket, amit egyébként nagyon könnyedén elvégzünk, egy gyógyszerbevétel, egy kanál megfogás, egy öltözködés, egy fogmosás, ezeket mi tanítjuk újra. Hát mi vagyunk azok, akik a mindennapos élettevékenységeket fejlesztjük.
Tehát az a két férfi, az a munkásruhába öltözött férfi a villáskulcssal a kezükben, akkor az a két hölgy, szimbólum, vagy gyakorlatilag.
Igen.
És az agy is, akkor jó sejtettem, hogy az egy agy, amiben át kell alakítani a korábban megszokott akár mozdulatokat, igen, akár módszereket, vagy egyáltalán a rálátást a világra, ugye?
Igen, a kolléganőm majd jobban ki fogja fejteni, de a neuroplaszticitást használjuk ki mi. Azzal dolgozunk, hogy az, ami elveszett bizonyos agyterületekről, azt újabb agyterületekre megpróbáljuk átintegrálni, fejleszteni az agynak azt a képességét, hogy képes megújulni, új mozgásokat megtanulni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinforma érvényben lévő híreiből. A hármas főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén Miskolc belterületén a hármason, a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Ugyancsak a 25-ösön, Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgy belterületi szakaszán a Jászladány felé vezető utat felújítják, ezért azt lezárják napközben, tehát a főútról a 49-es kilométernél a lekanyarodás nem lesz lehetséges. A Vörösmarty utcán keresztül lehet Jászladány felé kerülni. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárják, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hidegfronttal indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy hidegfront hatására zápor kialakulhat térségünkben a napos időszakok mellett. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk erős, időnként viharos lesz. Reggelre 22 fokig hűl le a levegő, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11 és 19, napközben 26 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökésre kísérhetik a déli esszelet, a hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő, délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. Többfelé lesz élénk, erős a déli szél, fokozódik a kernikula, délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet. Ma csökkenhet kissé a pollen terhelés. Egy hidegfront hatására némileg csökkenhet a levegőben lévő pollenek mennyisége, a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a fenyőfélék és a ciprus és tiszafafélék pollenje. Továbbá a lejtszárú allergének közül a pezsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngobbák közül az alternária spóra száma a közepes magas, míg az epikokkumé az alacsony tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma egy hidegfront érkezik, és ennek hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. Intenzívebb zivatarok, záporok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítjük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia: ma egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, az érintett tájakon vizessé, csúszósá válhatnak az utak, az intenzívebb gócokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások keletkezhetnek. Hevesebb zivatarok keleten alakulhatnak ki. Az egyre több felé északnyugatira forduló szelet sok felé erős helyenként, valamint zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, amelyek jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűzőnapon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Csóri Sándor. Anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal fejé meg tehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek. Anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húzná össze. Ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova. Szegénység csillagától sebes a homloka. Vállára még az orgonavirág is úgy szakad, mintha csak teher volna. Jó szagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika. Anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek. Azért jöttem. Anyámnak fáj a feje. Anyámnak fáj a semmi. Anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd. Kicsi. Bejön egy madár érte, s csőrében elviszi.
Elhangzott Csóri Sándor Anyám fekete rózsa című verse, melyet Szegvári Mennyhert előadásában hallottak. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas író, költő, politikus, Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetség Kutatóintézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak, 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 53-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabadfoglalkozású író volt, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagydíjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték, 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művészetdíjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után 2016. szeptember 12-én hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián. Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást.
Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi. És innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és rájöttük, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem, középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem ugye hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messzi földről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi Káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában, azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok ilyen, hogy Békefire még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Verbnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyás gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.
A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus két hasonlattal beszél a mennyek országáról, a mustármag és a kovász képével. A mustármag a legkisebb minden mag között, mégis nagy fává nő. A kovász elkeveredik a lisztben, s közben megkeleszti. E két kép közös mondani valója, Isten országa kicsiben kezdődik, de hatása határtalan. A világ szemében sokszor csak a látványos harsány dolgok számítanak, a kis dolgok, a halk ima, egy jóságos szó, a csendes segítség alig észrevehetők. Jézus azt tanítja, a mennyek országa nem fentről lefelé épül, hanem belülről kifelé. Nem tömegek meghódításával kezdődik, hanem egy-egy szív csendes átalakulásával. Amikor a hit magként bekerül egy ember szívébe, nem látványos forradalmat eredményez, hanem kis lépésekben, de gyökeres változást. Először észrevétlen, majd szárba szökken növekedni kezd. A kovász ugyanígy, kicsi, láthatatlan, de képes megkeleszteni az egész tésztát. Ne becsüljük le a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem is látjuk azonnal a gyümölcsét. Aki a jót cselekszi, az már Isten országát építi. Lehet, hogy nem lesz belőle hír, nem ismerik el, de Isten látja. Isten a legkisebbből is képes a legnagyobbat kihozni. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az ige a világot. Nem kell nagy dolgokat tennünk, elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd gondoskodik a növekedésről.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 230-as, a 116-os és a 268-as hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 230-as, a 116-os és a 268-as csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!